Kedves hallgatom! A Tituszhoz írt levél második részének 6. versét olvassuk. Az ifjakat ugyanígy intsd, hogy legyenek józanok mindenben. Most Pál apostol a fiatal emberekre irányítja figyelmét, és ez valószínűleg azt jelenti, hogy Titusnak oktatnia kell a fiatal férfiakat. Te magad légy példaképük a jó cselekedetekben, mutasd nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot. Tituszhoz írt levél, 2. rész, 7. vers. Pál apostol ezt mondja Titusnak, e fiatal prédikátornak. Te legyél a minta, a példakép a többi fiatal embernek. Mutasd nekik a tanításban romlatlanságot. A romlatlanság azt jelenti, hogy tanításában mutassa be az Isten igéjében való teljes hitet, értékelje nagyra és komolyan azokat a kérdéseket, amelyekkel foglalkozik. Beszéded legyen fedhetetlen és egészséges, hogy megszégyenüljön az ellenfél, mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk. Tituszhoz írt levél, 2. rész, 8. vers. Más szóval, a beszélgetésben hozza napvilágra azt a tényt, hogy Isten gyermeke. A szolgákat intsd, hogy engedelmeskedjenek uraiknak. Legyenek készségesek mindenben, ne feleseljenek. Tituszhoz írt levél, 2. rész, 9. vers. A szolgákat intsd. Most Pál apostol egy másik csoportra irányítja figyelmét. Az ősegyházban nagyon sok rabszolga volt. Lényegében a katakombák falain levő nevek 90%-a rabszolgák, vagy volt rabszolgák nevei. Az evangélium megszólította azt az embercsoportot abban a korban. Pál apostol az efézusi levélben ezt írja a szolgáknak. Szolgák! Félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát, lélekből. Jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek, mert tudjátok, hogyha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Itt azt írja, hogy engedelmesek legyenek uraiknak, legyenek készségesek mindenben. Az engedelmesség gondolata mögött ismét az áll, hogy törődniük kell gazdáikkal, és el kell végezniük munkájukat. Akik különösen keresztény szolgálatban vannak, azoknak bele kell önteniük lelküket a munkába, vagy pedig lépjenek ki belőle. Ha keresztény szervezetnek dolgozol, akkor azért teszed, mert akarsz érte fáradozni. Remélem, meg tudsz belőle élni, de nem ez a lényeg. A keresztény munkát szívvel, lélekkel kell végezni, miközben ésszel és kézzel is végezzük. Ne feleseljenek, vagyis ne vitatkozzanak munkaadóikkal, ne lopjanak, hanem tanúsítsanak igazi, teljes megbízhatóságot, hogy a mi üdvözítő Istenünk tanításának díszére váljanak mindenben. Tituszhoz írt levél, 2. rész, 10. vers. Ne lopjanak, tehát legyenek megbízhatók. Az üzleti életben minden évben sok millió dollár megy veszendőbe, mert a munkavállalók ellopják azokat, hanem tanúsítsanak igazi, teljes megbízhatóságot. Legyenek megbízhatók, hogy a mi üdvözítő Istenünk tanításának díszére váljanak mindenben. Az a görög szó, amit dísznek fordítanak, ugyanaz, mint amiből a kozmetika szavunk származik. Gyakran megkérdezik tőlem, hogy a keresztény asszonyok használjanak-e kozmetikát. Azt mondom, hogy igen, azt a fajtát, amiről itt Pál beszél, és abból nagyon sokat. Istenünk tanításának díszére váljanak. Más szóval, ha egészséges vagy a hitben, akkor megfelelő kozmetikát kell alkalmaznod. Többet szeretnék látni a kedves nyelvhez hozzásegítő rúzsból. Aki kedvesen beszél, az a legjobb szájrúzst használja. Aztán az arcpúder legyen az őszinteség és egyenesség. Sokféle kozmetikum van, amelyet ma a keresztényeknek használniuk kell. Most Pál megszakítja ezeket a figyelmeztetéseket, hogy tanbeli alapot szolgáltasson az emberek életéhez. Meghirdeti az evangéliumot, és három időzónát állít fel: a múltat, a jelent és a jövőt. Én a lovaskocsi korában nőttem fel, és mindig csodálom a lökhajtásos gépek sebességét. A repülők tényleges sebességén kívül az időzónák átlépése lehetővé teszi, hogy 3-4 órás repülőút után csak 1 órával később érkezz meg, mint ahogy elindultál. Hallottam, hogy olyan repülőgépet akarnak gyártani, ami a hangsebesség 3-szorosát éri el. Ez azt jelenti, hogy valaki felszáll New Yorkból, és 2 órával hamarabb érkezik Los Angelesbe. Ez csodálatos lenne. A világon azonban a legcsodásabb dolog Isten kegyelme, 3 időzónában. Ezt látjuk a következő 3 versben. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Ez a 11. versben van. És a múlt időzónája. És arra nevel minket, ez a 12. vers mondata, és ez a kegyelem jelen idejű zónája, hogy várjuk a mi boldog reménységünket, a 13. versben. Vagyis ez a jövő idejű zóna. Ez tehát a kegyelem 3 időzónája. Vizsgáljuk meg most ezeket egy kicsit közelebbről, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Tituszhoz írt levél, 2. rész, 11. vers. Pál ezt mondja a krétaiaknak: meg akarlak titeket erősíteni Isten kegyelmének a tanával, mert szilárd alapra van szükségetek. Isten kegyelme az a módszer, ahogy Isten megvált minket. Évekkel ezelőtt hallgattam egy nagy prédikátort, aki ezt mondta: szószékem az evangélium helye, dolgozószobám a jó tanács helye. Az evangélium nem jó tanács, az örömhír. Sőt, még annál is több. Az Isten hatalma az üdvösségre. Pál Titusnak azt parancsolja, hogy követelje meg a krétaiaktól, hogy olyan életet éljenek, ami az evangélium díszére válik, mert az Isten hatalma. Semmi mentsége nincs annak a kereszténynek, aki vereséget szenved napról napra, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Megjelent. Ez azt jelenti, hogy fölragyogott. Amit Jézus Krisztus közel 2000 évvel ezelőtt tett értünk, az maga az evangélium, az örömüzenet. Meghalt értünk, majd ismét föltámadt. Isten nem szeretete által vált meg minket, és nem vált meg irgalma által sem. Az efézusi levélben ezt olvassuk: hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Efézusi levél, 2. rész, 8. vers. Az irgalom Isten együttérzése, amely arra késztette őt, hogy megváltót küldjön az emberiségnek. Ha valaki üdvözülhetne Isten irgalma által, akkor az egész emberiség üdvözülne. Akkor nem lett volna szükség arra, hogy Krisztus meghaljon. A keresztet ki lehetett volna kerülnie. Isten szerette az embereket, de nem váltott meg minket szeretete által. A szeretet isteni indíték, de Isten nem csak szeretet, ő igaz, szent és igazságos is. Isten igazságos, jogos követeléseit és igazságos mértékét el kell érnünk. Isten szeretete vágyakozhat arra, hogy minket megváltson. Ezért Krisztus, ami bűneinkért vállalt halála által teljesítette Isten igazságának szent követelményeit, és most már megválthat minket irgalma által. Milyen csodálatos, hogy Isten irgalma által vált meg minket. Amikor bűnösök voltunk, Krisztus megfizette a büntetést. A kegyelem nem bonyolult, és nem az emberi erőfeszítéstől függ. Isten nem kéri a mi együttműködésünket. Nem kéri, hogy úgy viselkedjünk, hogy megválthasson minket. Isten csak azt kéri az emberektől, hogy higgyenek, bízzanak benne, és fogadják el Krisztust. Isten útja a legjobb, és egyetlen út, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Tituszhoz írt levél, 2. rész, 12. vers. Isten nem próbálja reformálni ezt a világot. Ő azokat az embereket váltja meg, akik elfogadják Krisztust. Az evangélium nem arra ösztönzi a Krisztust elutasító embert, hogy változzék meg. Amikor valaki így szól, próbálok jobb lenni, azt hiszem, akkor hazudik. Ha elutasítod Jézus Krisztust, akkor megszerezheted mindazt magadnak, amit ez az élet nyújt, mert csak ez jut osztályrészedül. Napjainkban a kormány igyekszik az embereket rávenni, hogy ne dohányozzanak. Tájékoztatják az embereket a cigarettázás veszélyeiről. Azonban Isten nem kér tőlünk ilyesmit. Ehetsz, ihatsz, örvendezhetsz, mert holnap úgyis meghalsz. Isten nem akar téged reformálni. Ő meg akar téged váltani. Arra nevel minket. A nevelés a gyermek alakítása. Isten az övéit hívja, akiket megváltott, hogy éljenek érte, és kerüljék a világi kívánságokat. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagyistenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Tituszhoz írt levél, 2. rész, 13. vers. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket. Ez a következő lépés Isten programjában. Krisztus eljön, hogy egyházát kivegye ebből a világból. A mi nagyistenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Ez bemutatja, hogy Pál tanította Krisztus istenségét. Beszélt a mi nagyistenünkről, aki a mi megváltónk, és vajon ki a megváltó? Az Úr Jézus Krisztus. És mit tett értünk? Aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Tituszhoz írt levél, 2. rész, 14. vers. Azért áldozta föl önmagát értünk, hogy megváltson minket. Megfizette értünk az árat, hogy megszabadítson minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. A maga népévé helyett jobb fordítás lenne az ő tulajdonába vett népévé. Igaz, Isten azt akarja, hogy érte éljünk és jót cselekedjünk, de ő először megvált téged. Gyönyörűen írja ezt le Ézsaiás könyvének 53. fejezete, amit nem lehet elegendő figyelemmel és engedelmességgel olvasni. Mint vesszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője, eltakartuk arcunkat előle, megbetett volt, nem törődtünk vele. Pedig ami betegségeinket viselte, ami fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta, pedig ami vétkeink miatt kapott sebeket. Bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, táját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, de ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban. Hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Ézsaiás próféta könyve 53. rész 2. versétől a 12. verséig. Ezt azért vállalta az Úr Jézus Krisztus, hogy megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Ezt hirdesd, incs és fedj teljes határozottsággal. Senki meg ne vessen téged. Tituszhoz írt levél, 2. rész, 15. vers. Pál ezt mondta Titusnak, te fiatal vagy. Ne engedd, hogy megvessenek az életmódod miatt. Titusnak mindezeket felhatalmazás alapján kellett tanítania. Ez egy csodálatos levél. Minden fiatal prédikátornak és gyülekezeti tagnak gondosan tanulmányoznia kell a Titushoz írt levelet. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, köszönöm, hogy elém tárod Pál apostolnak a Titushoz írt levelében található drága gyöngyöket, és én csodálkozhatom azok szépségén és gazdagságán. Tudom, hogy azért teszed ezt, mert formálni akarod az életemet. Add, hogy amiként Titus előtt fölragyogott az Úr Jézus Krisztus dicsősége, az ő megváltó szeretete, és hatással volt szolgálatára és életére, úgy alakítson engem is a te dicsőségedre, hogy legyen még gyümölcsözőbb szolgálatom. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.